Tömény örmény örvér, az Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastje neked szól.
Sziasztok! Jó napot, jó reggelt, vagy éppen jó estét! Köszöntöm a kedves hallgatókat a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcast sorozatának következő részében. Hogy vagytok? Remélem jól érzitek magatokat, mert majd különösen érdekes témát fogunk boncolgatni. A vásárok királyai és királynői, az örmény kereskedők. A beszélgetés folyamán felkutatjuk, hogy miért is voltak olyan sikeresek az örmény kereskedők. Én Zajzó Rikó Orsolya vagyok, 17 éves tanuló, beszélgető társam pedig dr. Puskás Attila, az előbbiekben említett szervezet elnöke, valamint az én iskolai tanárom. A kereskedelem igencsak rizikós szakma, hiszen az ember függ a termelőtől és a vásárlótól is. Az örményekről mégis az maradt fent, hogy milyen jó érzékük volt a kereskedelemhez. Mit gondol, mi lehetett, amitől az örmények széles körben ismert kereskedővé váltak?
Az örmény kereskedőkről tudni kell azt, hogy a megélhetésüket jelentette a kereskedés, hiszen ők annak idején a 11. században kénytelenek voltak elhagyni Örményországot, és mindenhol kereskedniük kellett, hiszen a kereskedés jelentette az egyetlen megélhetési forrást. Ez azt jelentette számukra, hogy bárhol is megjelentek, fel kellett kutassák a piacot, mire van igény azon a területen, és hogy tudnak ők, mint egy idegen nép, külsősök valami újat hozni, abba a városba, a településre, ahol befogadták őket. Most ehhez párosult egy nagyon érdekes dolog, hogy mivel folyamatosan vándoroltak az évszázadok során egészen addig, amíg Erdélybe értek, nagyon sok nyelvet is megtanultak. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy ők nagyon könnyen hozzájutottak információkhoz elsősorban, és utána volt bátorságuk, hogy elmenjenek akár Bécsig is, vagy még messzebb Lipcséig is, ha éppen arról volt szó, hogy megszerezzék azokat az árukat, amelyeket aztán esetleg itt Erdélyben eladták. Széles körben ismertek voltak, megbízhatóságuk révén is, kapcsolataik révén is, és hát olyan háttértudásuk is volt, beleértve a nyelvtudást is, amely hozzájárult a kereskedelem sikeréhez. Megjegyzik egyébként az erdélyi örményekről források, hogy nem volt írástudatlan ember közöttük. Ez azzal is összefügg, hogy a kereskedéshez bizony írni, olvasni, de legfőképpen számolni kellett tudni.
Melyek azok a tulajdonságok, amik jellemezték az örmény kereskedőket leginkább, amitől ilyen sikeresek voltak?
Az örmény kereskedők, mivel kiszolgáltatott helyzetben voltak, becsületesen kellett kereskedjenek. Talán ez volt a legfontosabb, hogy ígéretükhöz híven azt a portékát hozzák, vagy azzal kereskedjenek, amit megígértek az adott vásárlónak. Tehát azt lehet mondani, hogy szava hihető emberek voltak. Aztán volt egy másik tulajdonságuk is, amikről én is így olvastam, hallottam, hogy az örmény kereskedő nem a nagy jutalék reményében kereskedett, hanem a folyamatosságot tartotta szem előtt, tehát inkább kisebb haszonnal, de folyamatosan kereskedni, jelen lenni, segíteni akár az embereket is, azért, hogy neki meglegyen a megélhetése, tehát így, mert csak így tudott megélni. Aztán volt egy érdekes jellemző az örmény kereskedőknek, azt mondják róluk, hogy az örmény kétszer ad és egyszer kér. Tehát mivel nekik meg kellett szerettessék magukat a befogadó közösséggel, nagyon sok ajándékot adtak azért, hogy őket elfogadják, befogadják, és csak utána kértek valamit. Tehát én úgy érzem, hogy a megbízhatóság, szavahihetőség azok a tulajdonságok, amelyek az örményeket is sikeres kereskedővé tette.
Hát ezek igen nemes tulajdonságok, és hát szerintem egy lényeges kérdés, hogy főként ők mivel is kereskedtek?
Tehát amint említettem, az örmények hiánycikkekkel próbáltak kereskedni, tehát ha már a kezdeti időket tekintjük a 12.-13. századot, amikor Erdélyben megjelentek, akkor jellemző volt rájuk, hogy görögökkel együtt például keleti fűszerekkel kereskedtek, hiszen örmények éltek Anatólia területén, a mai Libanon területén, és hát kapcsolataik voltak Velencével, tehát nyugattal is, ha azt lehet mondani, déllel is, és megpróbálták azokat a termékeket hozni, amelyek itt nem léteztek. Tehát az egyik legjellemzőbb korai áru a fűszertermékek, amelyek nem voltak, vagy szőnyegekkel. ugye az anatóliai szőnyegeknek hírük van mindenhol Európában, sőt, még itt is Erdélyben, Brassóban például fantasztikus szőnyeggyűjtemény volt, vagy Erdélyben egy jelentős szőnyeggyűjtemény volt, ami aztán Németországba került, most is ott őrzik az erdélyi száz templomokban található szőnyeggyűjteményt, amit kimenekítettek a kommunizmus hatalomra kerülése, a kommunizmus megjelenése után, tehát szőnyegekkel is kereskedtek. Tehát az anatóliai szőnyegek nagy részét örmény kereskedők hozták ide Erdélybe. Aztán, ha egy kicsit közelebb jövünk az időben és helyben is Marosvásárhelyhez, akkor például Marosvásárhelyen az egyik leghíresebb kereskedő, a Csíki család, Csíki Emil például ásványvízzel kereskedett a 20. század elején, tehát ő volt Vásárhelyen az az ember, aki előpataki és borszéki ásványvizet forgalmazott. Az idősek még emlékeznek arra, hogy hát hogyan jöttek szekérrel az ásványvizes korsók, és hirdették az embereknek, hogy hát megérkezett a friss ásványvíz. Kereskedés mellett tudni kell azt is, hogy nem csak kereskedtek, hanem jótékonysági akciókat is végrehajtottak, pont a kereskedésük folytán, vagy annak segítségével, hiszen ha már a Csíki családról beszélünk, akkor nem tudják a többen, de a Teleki Tékának a könyv állományát nagy részt az örmény kereskedő Csíki család hozta ide Marosvásárhelyre, hiszen neki volt meg az a logisztikája, hogy Bécsből Vásárhelyre a 18. században, tehát ebben az időben biztonságosan ide szállítsa a könyveket. Tehát kereskedtek ritka termékekkel, kereskedtek, aztán természetesen megszokott, itt is megtalálható dolgokkal, mint vasáru, vagy pokrócok, vagy alkohol, tehát borkereskedés, például Gyergyószent Miklóson, ahol tudjuk, hogy csak pityóka bor létezik, hogy mondják viccesen, tehát a gyergyói székelyek borra cserélték a krumplit, és ezt pityóka bornak nevezzük, tehát azt lehet mondani, hogy a gyergyói közösségben jelentős szerepük volt az örmény borkereskedőknek, akik, vagy sörkereskedőknek, akik különböző helyekről szállították Gyergyószent Miklósra a sört vagy a bort.
Ugye ezt már tetszett említeni, hogy Marosvásárhelyen, valamint Gyergyószent Miklóson kereskedtek az örmények, de Erdély területén belül hol telepedtek meg még ők leginkább?
Hát ugye hagyományosan a négy erdélyi települést említjük ki, ahová az örményeket befogadta Apafi Mihály fejedelem, tehát itt kezdetben ugye Beszerce volt a központ, utána aztán Szamosújvárra kerültek, mivel Beszercén pont a kereskedés miatt kerültek összetűzésbe a szászokkal. Erzsébet városon éltek, ahol Apafi Mihálynak, az Apafi családnak egy vadászkastélya volt, továbbá Szépvízen is, Gyergyószent Miklóson éltek, és hát ha már a kereskedésről van szó, azt is tudni kell, hogy például Erzsébet városon az örményeknek egy ilyen nem plázájuk, de egy szupermarketjük volt még a 20. század elején, amelyet sajnos lebontottak, tehát azt lehet mondani, hogy bárhol megjelentek, a legelső az volt, hogy üzletet nyitottak, kereskedtek, és hát a település gazdaság életét próbálták sikeresen is felfejleszteni. Tehát ez egy dolog. Másrészt viszont nagyon-nagyon érdekes az, hogy ha például Vas Albertet olvassuk a Fontinelli boszorkányban, olvasunk egy kocsmárosról, aki örmény volt, és ez valóban így is van, azokban a településeken, ahol például egy kiskereskedés létezett, egy kocsma, ugye, ami tehát nem csak kocsma volt, hanem üzlet is volt egy adott faluban, meg kell nézni, hogy ki kereskedett ott. Talán lehet, hogy örmény volt a kereskedő, vagy zsidó. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy azok a kereskedők, akik teszem fel az említett négy településen már nem jutottak térhez, már nem tudtak kereskedni, azok elindultak, és Erdély számos településén, falvakban kiskereskedéseket nyitottak. Erre millió egy példa van.
Ugye beszéltünk Marosvásárhelyről, és hogy itt is ugye éltek örmények, és körülbelül mekkora örmény közösség élt itt Marosvásárhelyen?
Soha nem volt nagy örmény közösség Marosvásárhelyen. Az örmények számát illetően mindig vannak kérdések, hogy mit jelentett már a kezdeti időkben, az 1600-as években az örmények betelepedés idején a tulajdonképpeni létszám. Nem tudjuk, hogy egészen pontosan, hogy hányan telepedtek meg. Most Marosvásárhelyen ugye az 1600-as évek közepén, pontosabban a 30-as évek vége felé jelennek meg az örmény kereskedők, akkor egy testvérpárról tudunk. Utána természetesen fejlődik a közösség, itt családokról lehet inkább beszélni. A kérdés az, hogy hányan voltak egy családban. Tehát, hogyha családokat nézzünk, akkor ott például Vásárhelyen egy ilyen 15-20 családról beszélhetünk nyugodtan, és aztán, hogy ezt a családot hány fővel számoljuk, ez más kérdés, mert lehet, hogy 5 gyermek volt, lehet, hogy 12, de az is lehet, hogy csak 2. Tehát inkább mi erdélyi magyar örmények, mi inkább családban gondolkozunk. Mindenképpen a mi életünkben is a családnak jelentős szerepe van, de pont a kereskedésből kifolyólag ugye a családi hagyományt vitték tovább, és hát a család az, ami megmaradt, és nem volt sosem lényeges a létszám. A család az igen.
Mik voltak a kedvelt termékek, vagy azok az árucikkek, amiket inkább ebben a régióban árultak?
Hát, amint említettem, a Csíki család borvízzel kereskedett, tehát természetesen volt más is az üzletükben, de ott vannak a Duducok, a Vásárhelyen, a központ sarkában, a Kossuth Lajos utca sarkán, ugye, ahol egy rádió stúdió is működik, tehát az tulajdonképpen a Duduc sarok, sokan úgy hívták, és még a mai öregek úgy ismerik, hogy ez a Duduc sarok. Duduc István és Ferencnek volt ott a kereskedése. Ők keleti fűszerektől kezdve pokrócig és borig és mész, vas, bőrtermékek, zsákok, amik kellettek az embereknek, tehát a piachoz közel ugye működve szinte mindennel kereskedtek, tehát vegyes kereskedésük volt, de például Marosvásárhelyen tudjuk azt is, hogy az egyik örménynek fegyverkereskedése is volt, tehát a petelei család egyik tagja ezzel foglalkozott. Vagy ha valaki a Bolyaiak életét olvassa, ott egy Izmael kereskedőről olvas, és az Izmaelről írja a könyv, hogy hát Bolyai Jánosnak ugye nagyon megtetszett az Izmael lány, és hát ők kelmével kereskedtek. Tehát nagyjából azt lehet mondani, vegyes kereskedés, illetve hát rengeteg szövet, vászon, illetve hát nagyon-nagyon fontos, hogy bőr kereskedés, hiszen a kereskedelem egyik ága a marha kereskedés volt, és az ebből nyert bőrből készítették a szép magyaros csizmákat, a piros csizmát és a fekete csizmát, és azt ők maguk díszítették, illetve ők maguk színezték a csizmákat, tehát azzal is kereskedtek. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy minden, ami az állattenyésztéshez köthető, gondolunk itt akár hús, mészárszékjaik voltak, tehát Vásárhelyen mészárszékjük volt az örményeknek. Bőrkereskedés, a fakereskedés, gondolok itt tutajozásra és tűzifa árusításra, deszka előállítására, tehát ez mind-mind az örmények tevékenységi köréhez tartozott.
Tetszett említeni már pár örmény családot, de még milyen örmény, híresebb örmény családok éltek Marosvásárhelyen és környékén, és ők többnyire mivel kereskedtek?
Beszélünk Marosvásárhelyen a Csíkiakról, róluk volt szó, akkor az Izmael családot említettem, a Petelei családról volt szó, a Duduc család jelentős kereskedő család, Csíkiak, aztán éltek még Dobribánok, Kapdebók, Patrubány család jelentős Marosvásárhelyen, Novákok, Isekutc család nagyon jelentős, tehát ezek mind-mind kezdetben kereskedők voltak. Egy családról tudunk, a Szentpéteri családról, ami kézműves család volt, tehát nem kereskedéssel foglalkozott. A dragománokat is meg lehet említeni. Tehát volt egy jó, egy jelentős réteg kereskedők, aztán majd polgárok, akik a város kereskedelmi kamarájához is tartoztak, és meghatározták a város gazdasági életét.
És ugye beszéltünk mind a kereskedelem, de mikor tehető pontosan az örmény kereskedelem aranykora legfőképpen itt Erdélyben?
Én úgy érzem, hogy a 18. század jelentette az aranykort, ugye az 1600-as évek végén engedélyezik számukra a megtelepedést és a szabad kereskedést, ez volt a legfontosabb dolog az 1600-as évek végén, hogy szabad kereskedést gyakorolhattak Erdélyben, és hát a rákövetkezendő évszázad, az 1700-as évek tekinthető Marosvásárhely történetében is, hát az aranykornak, amikor kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezve, hát egészen nyugatig, keletről nyugatra kereskedtek, tehát az erdélyi örmények Moldvából vagy délről, Havasalföldről hajtották az állataikat a Kárpátokon keresztül Erdélybe, vagy a Magyar Alföldön keresztül egészen Bécsig is, hogyha arról van szó. Majd aztán annyira egyhogy jól ment, másrészt ugye kapcsolatba kerültek a Habsburg udvarral, és kihasználva a lehetőségeket, mintagazdaságokat hoztak létre például délvidéken, tehát ha gondolunk Kisernő családjára, akkor ő egy erzsébetvárosi családból származott, és hát az ősei, úgy tudom, nagy szülei mentek délvidékre, és létesítették az ottani gazdaságot, és hát állatokkal, marhakereskedéssel foglalkoztak, és ők táplálták tulajdonképpen a katonaságot is. Ők látták el hússal a hadsereget. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az idő volt az, amikor a leginkább virágzott az örmény kereskedelem egészen az 1848-as esztendőig.
Hát remélem a kedves hallgatók még velünk vannak. Most egy kicsit más tájakra elvezünk. Erdélyen kívül még milyen helyeken, tájakon kereskedtek, milyen országba kereskedtek az örmények?
Hát egészen pontosan megmondani, hogy Erdélyen kívül világ milyen országában kereskedtek, ez nagyon, nagyon nehéz. Annyit tudunk, hogy az 1915-ös népirtás után, amikor az anatóliai másfél milliós örménységet az ifjútörök kormány megsemmisítette, ez a 20. század első genocidiuma, népirtása, a világ minden részére elkerültek örmények, és hát nagy részük ugye kereskedéssel kellett megkeres a mindennapi kenyerét. Tehát ha itt a környező országokra tekintek, akkor egyértelműen, tehát a mai Ukrajna területén, ami hát Galíciához tartozó részeken, Lembergben például, tehát onnantól kezdve Lengyelország, a mai, tehát felvidéken, Szlovákia, Csehország területén, de egészen Kelet-Németország, Ausztria területein is találunk örményeket, aztán Franciaországban van nagyon jelentős örmény közösség, pont a népirtásnak köszönhetően, és hát Olaszország még az, ahol nagyon-nagyon fontos, már a 18. században jelentős örmény közösségek alakultak ki, elsősorban Velencében az örmény szerzetesek, mehitaristák körül. De azt lehet mondani, hogy minden nagy jelentős városban ott találjuk az örményeket. Egy rövid példát említenék meg, én a nyáron Tesszalonikiben nyaraltam, és a város központjában ott volt az örmény zászló, az örmény kulturális központ, tehát ott is kereskedtek örmények. Érdemes elmenni, megnézni, ahol egy örmény templomot találunk, vagy örmény utcát látunk, akár emlékszintjén is, tehát nem kell ott most örmények éljenek, azt jelenti, hogy ott örmények éltek és örmények kereskedtek. Tehát kereskedő városokban mindenhol ott voltak.
Következő kérdésem pedig talán a legégetőbb kérdés ennek a beszélgetésnek, hogy mi lehet az örmény kereskedelem sikerének a titka?
Hát, amint említettem, megpróbáltak a hiányra választ adni, felkínálni lehetőségeket, hiánycikkeket próbáltak beszerezni az adott közösségben. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy megbízható kereskedők legyenek, tartsák a szavukat, és a másik, ami nagyon-nagyon fontos, és a mai világban szerintem mindenkinek ez a sikere, hogy együtt tudtak dolgozni, tehát közreműködtek. Akkor volt sikeres az örmény kereskedelem, amikor képes volt egy mercantile fórum formájában, egy kereskedelmi kamara formájában működni. Ez azt jelentette, hogy amikor egyik kereskedelmi ág nem működött annyira jól, akkor a másik támogatta a rosszabbul működő gazdasági ágat, és fordítva, és ezen kívül képesek voltak a pénzüket közösbe tenni, azért, hogyha valamilyen nagyobb dolgot meg akartak vásárolni, amiből aztán az egész közösségnek haszna lett, tehát visszafordult a közösség javára, és úgymond kivette mindenki a saját pénzét belőle. Tehát én azt látom, hogy az együttműködés, az örmény közösség, az örmény családoknak az összefogása tette őket sikeressé, tehát nem egymás ellen dolgoztak, hanem egymásért, nem is a befogadó közösség ellen, mert az ellen butaság lett volna dolgozni, inkább alázattal voltak a befogadó közösség iránt, és lojálisak voltak a befogadó közösséggel szemben, de mivel kevesen voltak, muszáj volt összetartsanak, és talán ebben látom a legnagyobb titkukat az örmény kereskedőknek.
Térjünk egy kicsit vissza a jelenbe. Hol vannak az örmény kereskedők? Hol élnek napjainkban?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az örménykereskedők azt lehet mondani, hogy nagy részük már csak a múltban él. Jelen pillanatban nem igazán tudunk Erdélyben olyan kimagaslóan jelentős örménykereskedelmi tevékenységről, életről. Vannak, vásárhelyen is van nagyon-nagyon sikeres örmény származású kereskedő, viszont ennek van történelmi gyökere is. Az imént említettem az 1848-as évet, hát amikor az örmények is elnyerték a honfiúsítást, és szabadon tanulhattak, úgy értve, hogy hát befogadták őket, és értelmiségi pályára is léphettek, akkor nagyon sokan ezt a kereskedelmi pályát, amit mi idealizálunk, hogy milyen jó és milyen szép, mert tényleg nagyon gazdagok voltak. Városrészeket építettek, templomot építettek, kultúrát támogattak, egyházakat támogattak, de ez egy kemény élet volt. Gondoljunk csak bele abba, hogy amikor az örmény kereskedő tavasszal elindult, akkor ősszel tért vissza a családjához. Tehát mi idealizáljuk az örmény kereskedelmi életet, de nekik ez egyáltalán nem volt ideális állapot, ez egy kényszer megoldás volt, és ahogy lehetett, pont abból kifolyólag, hogy világlátott emberek voltak, nyitottak voltak az újra, nagyon sokan értelmiségi pályára léptek, és a 19. század második felétől az örménykereskedelmi élet visszaesik, viszont megjelenik az örmények jelentős száma, tömege, mondhatni így is, az értelmiségi szakmák körében, gondolok itt orvosokra, tanárokra, ügyvédekre, akik aztán politikusokra, akik aztán meghatározták az adott közösség, és még a befogadó nemzet, tehát Magyarország életét is, hiszen Magyarország miniszterelnöke is volt örmény származású.
Legfőképp itt Erdélyben mi az örmény kereskedelem hagyatéka? Mi az, ami megmaradt az embereknek?
Ami megmaradt, mindenképpen ajánlom megnézni az örmény városokban, gondolok itt Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Szép Víz, mert hát a városi jellegét az örményeknek köszönheti. Maga a város jellege, tehát központi épületei, jellemzően ugye a földszinten a kereskedés, utcára nyíló ajtóval, amit még szépen láthatóan Szép Vízen jól be lehetett reteszelni, teljesen elzárták, jobban zárt, mint egy mostani akármilyen páncélszekrény. Alatta volt a pince, hatalmas pincék voltak az áru tárolására, illetve fent az emeleten volt a lakásuk, és hát hátrafele nyúlt a ház, hosszú tornácokat látunk. Tehát ez az örmény kereskedelmi jelleg meghatározza nagyon-nagyon sok település arculatát, elsősorban azokat, amelyeken az örmények éltek, és ahol a kereskedést ugye űzték.
Mit gondol, beszélhetünk-e még örménykereskedelemről?
Örménykereskedelemről, amint említettem, a múltban beszélhetünk Erdélyben. Vannak, léteznek, élnek közöttünk örménykereskedők, de ez nem az, ami korábban volt. Azért sem, mert a kommunizmus idején, és ezt talán az előbbi kérdéshez csatolva mondom, hogy persze, hogy a honfiúsítás hozzájárult az örmény kereskedelem visszaeséséhez, de az igazi érvágás az a kommunizmus volt, amikor az örményeket teljesen megfosztották vagyonuktól, egyik napról a másikra éjszaka hurcolták el őket, pont úgy, mint az arisztokráciát, a zsidókereskedőket, a bármilyen kuláknak minősített szemét, vagyonos szemét, mert a kizsákmányoló réteghez számolták őket. Tehát az örmények 50 évig nem igazán kereskedtek, nem volt amivel, nem azt a világot éltük, és a valóság az, hogy el is felejtették azt a hagyományt, hiszen ha a szülő nem adja tovább a gyermekének, illetve a gyermek nem dolgozik inasként az apjánál a műhelyben, vagy az üzletben, akkor nincs, hogy megtanulja olyan könnyen ezt a műfajt, ezt az életet. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy most már nagyon kevés örménykereskedőről beszélhetünk.
Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, és sok sikert kívánok az örmény szervezet vezetéséhez, és köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy beszélhettünk itt az örmény kereskedőkről, és további jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak.